Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Itt van velünk a vonalban Katona Csaba történész. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Hát egy elég érdekes kifejezéssel ismertetünk meg szerintem sok mindenkit. A redemció kifejezéssel, vagyis megváltás. Ezzel a magyar történelemben kimondottan ugye a Jászkun terület önmegváltását jelölik.
Abszolút, erről van szó, így van. Ez egy gyönyörű szép latin kifejezés, de már ígyjuk magyarosan is, tehát nem úgy, hogy redemptio, hanem redemptio szóval a végén. És hát nem véletlenül választottuk ezt a témát, mert a magyar történelemnek ez valóban egy igen sajátságos fejezete. Másról pedig ennek is nemrég volt évfordulója, nevezetesen 275 éve, 1745. május 6-án bocsájtotta ki Mária Terézia, mint magyar uralkodó azt a diplomát, amely a jászkunságot visszahelyezte korábbi kiváltságos állapotába. És ha te visszahelyezte, akkor már is el kellene oda jutni, hogy tehát miért kellett visszahelyezni, ha egyszer volt ilyen, mert akkor nyilván kikerült belőle. És itt indul a mi történetünk, illetve hát egy kicsit talán régebben. Mert hogy kik ezek a jászok, meg a kunok. Talán innen kéne megközelíteni rögtön a dolgot az elején. Hát kezdjük mindjárt ott, hogy 13. század közepén van Magyarországnak egy tragikus eseménye, amit úgy szoktunk hívni, hogy tatárjárás, és talán még derenghet általános iskolában is, hogy IV. Béla királyunk még a tatárjárás előtt a tatárok elől menekülő kunokat, egy török nyelvű nép, az befogadta Köten királlyal az élen. Ezen mindig ilyen nagy poénkodások mentek a suliban, hogy köpeny, meg kötény, meg hogy milyen neve a királynak. Hát akárhogy is történt, a kunok ide betelepettek, itt fogalmazunk úgy, hogy történt velük némi konfliktus, a magyar urak megölték Kötenyt, a kunok ahelyett, hogy segítettek volna minket a tatárok elleni küzdelembe, elmentek innen. De miután a tatárok is elmentek, meg IV. Béla is vissza tudott térni, a kunok az végül is mégiscsak sikerült ideidesgetni és letelepíteni. Nem véletlenül alakult ki a későbbi kiskunság és nagykunság. És vagy velük együtt érkeztek, erről a források mondjuk úgy, hogy nem vallanak tisztán, az egyébként iráni eredetű, az oszétekkel közeli rokonságban álló jászok, vagy egy évszázaddal később, vagy valamikor a kettő között. Egy biztos, hogy ők a 14. századtól elérhetőek fel a forrásainkban, és különféle, mint katonáskodó népek kiváltságokat kaptak, amiket aztán idővel sikerült kiváltaniuk pénzbeli juttatásra, tehát már nem kellett hadba vonulniuk. Nagyon érdekes dolog egyébként, roppant kíváncsi vagyok, hogy Mihálovics kolléga mit szólna ehhez, mert hallottam olyan vélekedést, hogy micsoda dicsitelen dolog az, hogy immáron nem forgatjuk dicső kardunkat, meg lőjük ki az íjainkat, hanem hát helyette otthon maradunk gazdálkodni. Én meg gondolom, hogy tulajdonképpen egészen normális dolog, hogyha valaki ahelyett, hogy idegenbe indul a király parancsára legyilkolni másokat, inkább otthon marad a családjával dolgozni. Tehát nem biztos, hogy ez csorbítja a jászkun dicsőséget, de ez az én privát véleményem. De akárhogy is van, voltak ilyen kiváltságaik, és hát aztán jött a török hódítás. Török hódítás következtében pedig egy nagyon komoly népesség cserére kerül sor. Tehát azt képzeljük el, ugye, hogy ebben a bizonyos 16-17. Században hadak jönnek, hadak mennek, ez nem tesz jót a kontinuitásnak, hogy finom legyek. Úgyhogy hát vérségileg nem feltétlenül azok a mai jászok, meg azok a punok nagy többségükben, akik annak idején oda betelepettek, és az ő leszármazottaik, de azért szerintem el lehet mondani, hogy valami genetikailag is megfoghatóak. Hát gondoljunk csak a közelmúltban elhunyt egyik személyes kedvencemre, Csukás Istvánra. Tehát aki, hogyha ránéztünk, ő egy kunsági srác volt, hát tényleg magában hordozta, azt gondolom, hogy kun műseinek a génjeit, és még lehetne több más példát sorolni. Viszont minek utána sikerült innen elkergetni a törököket, ennek lett egy olyan következménye, hogy hát a magyar állam az nem állt jól anyagilag, hogy finom legyek, ott voltak ezek a nagy üres területek, és akkor...
Hát sose, hát az egész történelmünk erről szól, hogy az állam nem áll jól anyagilag, Jézus.
Azért voltak kivételek, gondoljunk Károly Róbertszónak, az jó kis magyarra, vagy forintjára, meg ehhez hasonlókra. Azt már én sem bejegyzem meg, hogy nem ők...
Hát meg Könyves Kálmán idején is jól álltunk, nem?
Volt még több más példa is, így van, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy kizárólag mindig lejtmenetbe szánkóztunk, csak arra utalnék, hogy amikor egy ilyen felszabadító háború véget ér, ami több évtizedig húzódik, az nagyon megterheli a kincstárat, ez ugye érthető. Mm-hmm. Tehát azt akárhogy is ragozzuk, hiába, hogy egy európai segítséggel, meg Szentligával. És hát Lipót, a hosszú ideig uralkodó, a közel 5 évtizedig uralkodó magyar király úgy dönt, hogy Hát nem feltétlenül törvényesen eljárva, de ő bizony elárulja, mármint nem árulást követel, hanem eladja a jártonságot. 1699-ben megbíz egy egri komorai prefektus bizonyos Johann Christoph Franz Penz nevű urat, aki összeírja a lakott településeket és a pusztákat. Ez a híres nevezetes Penz-féle összeírás, és ez egy nagyon szép látlelet a korabeli jártonságról. És hát a Jászkon kapitány Sőtér Ferenc, aki részt vesz ebben a felmérésben, azért gyanakszik, hogy nem pusztán a statisztikai érdeklődés vezényli az uralkodó emberét, amikor ilyen felmérést csinál, hanem lehetséges, hogy most itt pont felmérik, hogy ez mennyit ér. És fogalmazunk, hogy a gyanúja nem bizonyul alaptalannak. 1702-ben a jászkonságot a nádor fennhatósága alól, hiszen a nádor alá tartoztak ők, tehát a jászok alkonok, eladják a német lovagrendnek. A bizonyos német lovagrendnek, aminek a története ugye hosszan bírja nyúlik. És ezzel viszont a jászkonok elbukják a korábbi szabadságjogaikat, jobbágyukká lesznek, mindez pedig 500 ezer rénes, ahogy rajnai forintért történik. És ebben a pillanatban nagyon nagy bajban vannak a jászkonok, hiszen innentől kezdve ugyanabban a helyzetbe kerülnek, mint bármelyik vármegyei jobbágy. Na most azt gondolom, hogy érthető, ha ezzel ellen tiltakoznak, berzenkednek és igyekeznek kifejezni az egyetnemértésüket, na most ezen kívül viszont mit tudnak tenni? Nagyon sokat nem, viszont soha fel nem adják olyan értelemben a dolgot, hogy állandóan igyekeznek megtalálni a módját annak, hogy valahogy ebből az állapotból kikerüljenek. 1731-ben bejön egy tulajdonos váltás, a német lovagrendből immár átkerülnek a pesti invalidus ház uralma alá. Erről a pesti invalidus házról talán csak annyit, hogy ez a mai Budapest egyik barokk épülete Pesten, 18. század elején épült föl, és ugye hát mint a nevéből is ki lehet találni, ez egyik legrégebbi középület egyébként, hiszen kiszolgált hadirokkontak otthonának épült. Ma egyébként ez a budapesti önkormányzat székhelye. Csak hogy legyen egy ilyen vetülete is ennek a történetnek. Viszont a jászkonok szempontjából meg teljesen mindegy, hogy német lovagrend vagy pesti invalidus ház, a lényeg mégiscsak ugyanaz. Ők alávetett jobbágyi sorba vannak, és hát az a helyzet, hogy ebből szabadulni akarnak. És végül is erre nyílik lehetőség 1740-es években. Ennek persze több oka van, hogy így van. Részben szolgálták a mindenkori uralkodót a különféle ilyen harcokban. Egyfelől, másfelől pedig azért Pálffy János nádor is támogatja az elképzelésüket, ugye mégiscsak a nádor lenne a kiváltságot jászkonságnak a vezetője. És hát lassan, de biztosan elindulnak abba az irányba, hogy egy módon megszabadulhatnak a földesúri függéstől, ha összedobnak egy bizonyos összeget, és kvázi megváltják saját magukat. És akkor különféle akcióba kezdenek a jászkonok, rengeteg kölcsönt vesznek föl, részben, mint testület, de részben az ott élő emberek is összedobálják azt az összeget, ami egyébként többre rúg, mint 500 ezer, tehát mint az eredeti összeg, hogy egyszer is mindenkorra megváltsák magukat a földesúri függéstől, és végül is majdnem 600 ezer forintra nőtt ez az összeg. Ez vitatható, hogy pontosan ez mennyit ér ebben az időben, a legszélsőségesebb elképzelés szerint ez Magyarország egy évi jövedelmét tette ki. Maradjunk annyiban, hogy iszonyatos összeg. Azt hiszem, ezt nehéz volna elvitatni. Ezen kívül még vállalták 1000 lovas felszerelését, általános hadfelkelést, és amennyiben hozzájuk látogat a nádor és más tisztviselő fizetésének a megadását, ellátását, tehát nagyon komoly összeget tettek ebbe bele. Viszont ezért az összegi cserébe visszakapták a kiváltságaikat. És innentől kezdve kialakult egy nagyon sajátos polgári fejlődésnek az alapja a jászkonságban, hiszen immáron nem beszélhetünk jobbágyi függőségről. Megoszlott a társadalom, aki beszállt a megváltásba, azt úgy hívták, hogy redemptus. És ez lett a társadalom legmagasabb rétege, a redemptus, és az ő leszármazottai, és ugye ezt a jogot örökölték, és voltak az irredemptusok, akik hát nem tudtak beszállni ebbe a összegbe. Mennyit ért ez a kiváltság? Arról csak annyit, hogy nagyon nem szerették, ha országos nemesek költöznek be közéjük, és alapvetően, ha valaki országos nemes volt, az nem is tudta érvényesíteni a nemesi jogait, úgy, mint mondjuk adómentesség, meg hasonlók a jászkonság területén, mert a közös jogból kellett, hogy részesedjen, mert például nem egyénileg adóztak, hanem mint testület adóztak. Magyarán fogalmazva, a 19. századi polgári fejlődést jóval megelőzően, már a 18. század derekán itt elindult egy olyan magántulajdonra alapuló, tényleg polgárnak nevezhető fejlődés, ami ezt a területet mondjuk úgy, hogy több más kiválságú területtel együtt kiemelte a korabeli Magyarországból. Ők úgy hívták magukat, és ez szerintem egy eléggé ötletesen és elmésen, hogy ők a kétszer megváltott nép, mert hogy egyszer megváltott őket Jézus, mint mindenki mást, de másodszor pedig a redempció váltotta maga Jászkot és a korokat, és saját magukat váltották meg. Mihalik Béla kiváló kollégám egyébként, csak így csendben mondanám, most került Nográba egy kötete, és pont ezt a címet választott, hogy a kétszer megváltott nép a 17-18. Századi katolikus jársságról szól az ő kötete. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon fontos meghatározó tényező, ami egyébként annyira jellemző, hogy mennyire beleégett a Jászkon öntudatba. Ugye beszéltünk már arról, hogy itt nem vérségileg jászok, illetve kók, a jászság, illetve a két kunság lakói, hanem itt már egy kiváltsághoz csapható dolog volt. Volt egy sajnos fiatalon meghalt kiváló kollégám, Pozsonyi Zoltán, aki az egyik legtörzsökösebb redemptus kun családról mutatta ki, hogyha utána vakarászunk a családnak, akkor bizony Bőnyről származtak, Győr megyéből, de a tudatukban annyira jászkunná váltak, annyira kunná váltak, hogy már ők maguk is elvesztették ezt a kapcsolódási pontot, és mindenki kunnak is tekintette őket, tehát ez teljes mértékig megvolt. A mai napig nagyon fontos része, azt gondolom, ez az öntudata a jászkun családoknak, hát jó magam, egyik nagymamám révén jászárok szállási volnék, tehát nagyjából tudom, hogy miről van szó, és hát hadd idézzem Gál Áron jász himnuszát, hogy mennyire érdekes tud lenni az, amikor az ember elfogultan tekint magára. Ezt a jász himnusz, ez nem olyan régen született, talán egy ilyen 20-valahány éve. És van benne egy olyan rész, ami azt mutatja, hogy milyen volt a dicső időszak, idézem. Elsötétült a nap nyilvesszőny mögött, ménnyeink patái alatt a szűzföld felnyögött, felsírt a csegyszapó, ments meg uram minket, jajgattak asszonyok égül vermeiben. Ez amikor a jászok dicső módon harcolnak, és akkor jön a másik oldal. A rónaság felé a bírtek már nem viszongozták tovább, lettünk nyájőrzőré, pásztorkatonák, kőhalom lett a házunk, hazánk sík vidék, mert tatárpusztított, török, dragonyos vitéz. Na ugye milyen csodálatos dolog az, hogyha mi rontunk rá másra, az láz magyar kalandozások, az nagyszerű dolog, amikor meg minket bántanak, akkor a barbár hordák feldugják virágló földjeinket. Na, igen. Ez a dolog is. Érdekes dolgot
történt. De ez nem csak mi érezzük így azért.
Természetesen nem csak mi érezzük így, ezzel együtt én nagyon örülök neki, hogy most már ide kevésbé használjuk a dicsőséges magyar kalandozások kifejezést, hanem maradjunk a magyar hadjáratokba, mert ez visszaadja. De hát alapvetően tényleg ide a jászdolgokhoz szeretnék visszatérni. Talán csak egy gondolat, 1900-as évek elején választás, és Mócár Lajos megyei kormánypárti elnök föláll, és közli, hogy a választáson konkrétan az ellenzék jelöltjét támogatja, egyetlen ok miatt, mert ő jász, míg a kormánypárt jelöltje, akit neki támogatni kéne, az meg gyütment, és hát bocsánat, de azért van egy fontossági sorrend, tehát nem tehet más, mint hogy a jász támogatja. Ez azt hiszem egy 20. század elejé történet, és ez szépen mutatja, hogy amikor már réges-rég nem ér semmit a kiváltság, hiszen 1876-ban a céltörténális modernizációra törő magyar állam minden kiváltságot beszánt, kivéve egy egészen keveset fiúméban, azért külön történet lehetne, hogy ott miért tett kivételt, és akkor szépen megszünteti a jászkunság kiváltságait, és hogy ne legyen nosztalgia, nincs önálló jászmegye, nincs önálló kis kunmegye, vagy nagy kunmegye, hanem más törvényhatóságokkal egyesíti őket. Nagyon jellemző, hogy Jásznagyon Szolnok megye székhelye, nem Karcagra kerül, nem Jászberénybe kerül, hanem az akkor fejletlenebb Szolnokra, és még a mai napig is él a köznyelvben az akkori elnevezése a megyének, Jásznagyon Szolnok megyét is csak úgy hívták, hogy Muszáj vármegye. Hát szép dolog a Jászkon öntudat.
Oké, nagyon szépen köszönjük, Csaba, nagyon izgalmas történet volt. Nagyon én személy szerint nagyon keveset tudtam erről, úgyhogy külön köszönjük, hogy felhívtad rá a figyelmünket.
Én azért tartom fontosnak, egyébként most túl azon, hogy persze az öntudaton az ember tud nevetni is, meg komolyan venni is. Valami egy építő dolog egyébként, hogyha nem spilázzuk túl, mert tényleg a polgári fejlődésnek ez egy fontos eleve volt. Van egy olyan fogalom is, hogy jászkon expanzió, amikor a tehetősebb, gazdagabb jászkonok fölvásárolják például a környező megyékben a földeket, meg a szőlőket, mert ők tehetik, hiszen ők már nincs.
Először egy redempció, aztán egy expanzió.
Hát, látod, ezek miért mindenre képesek ezek a jászkunok?
Akkor a következő kérdésem már csak az lesz, Csaba, hogy annak néz utána, hogy miért hívják jászkeszegnek azt a bizonyos keszeget.
Egy tippen van katolikus, mert a kunok azok reformátusok. De lehet, hogy ez egy túlzott a történeti megközelítés volt.
Oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük, még egyszer jövő héten folytatjuk, kíváncsian várjuk.
Az én jász szívem, és remélem, hogy addigra az internet működni fog, mert az a helyzet, hogy egyrészt így a net lehalt, másfelől rám mászott a legcsúnyább macskámon, ígyből pont akkor, amikor telefonálni próbáltam, úgyhogy egyszer nem tudok mást elképzelni, mint a transznacionális erők akadályozzák a jász külön tud a hirdetését.
De azért sikerült.
Igyekszem.
És nagyon büszkén hordod, viseled és terjeszted.
Mindjárt előveszek egy jászkürtöt, úgyhogy.
Oké, köszönjük.
Na, szép napot.
Sziasztok, minden jót.
Szia. Katona Csabával beszélgettünk tehát most
is, mint minden kedden, ugyanebben az időben a Mesél a Múlt rovatunkban.
Mesél a Múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.